Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Szokás legyinteni a politikai eseményekre, szokás nem szeretni, hogy ne mondjam, utálni a politika csinálókat, sőt azokat is, akik szájukra veszik őket. Pedig az életünk valamennyi területét átszövi a politika. Ezért fontos év végén visszatekinteni ezekre az eseményekre, számba venni, hogy mi történt, és megérteni azt is, hogy mi miért történt. Mert így kifürkészhetőbb a jövő. A mai naprakészben Cseke Péter, a Transtelex főmunkatársa lesz az iránytünk, ő segít visszapillantani a romániai belpolitika esemény horizontjára. Szervusz Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Üdvözöllek István, üdvözlöm a hallgatókat is, és köszönöm, hogy érdekel a véleményem.
A 2023-as esztendőnek az összegzésére vállalkozunk a mai beszélgetésben. Meg lehet mondani, hogy mi volt a legebb, vagy lehet ilyen legeket felállítani, például ha belpolitikai frontról szemléljük az eseményeket, például a rotáció, azt úgy nagyon vártuk a tavaly ilyenkor az összegző beszélgetésben, arról volt szó, hogy na vajon milyen lesz a rotáció?
Hát politikai szempontból kétségtelenül szerintem is ez hogy is mondta Szűcs Levente kollégám, hatalomváltás nélküli kormányváltás, tehát
igen.
Román sajtó, de magyar sajtó is előszeretettel rotációnak nevezett, tehát az, hogy ez megvalósult. Tehát nyilván volt egy adag szkepticizmus múlt év végén sokakban, hogy ez megtörténik-e, de lám, megtörtént, és végül is ez egy pozitív fejleménynek tekinthető. Ha engem megkérdezel, hogy mi volt a legfontosabb politikai esemény, én kétségkívül ezt nevezném meg. Nem feltétlenül a hatásaiban, hanem a precedens nélkülisége.
Igen, tehát, hogy ilyen még nem volt Romániában, de hogy ez
azért,
sem...
Mert ilyen még nem volt.
De ez sem olyan lett, mint amilyennek tervezték, mert hogy akkor, amikor 2022-ben a rotációról beszéltünk, akkor még nem volt benne a képletben az, hogy az RMDSZ nem lesz benne a következő kormányban.
Igen, megelőzted azt, amit készültem utána mondani, hogy nyilván azzal a mellékzöngyével, ami azért nem egy annyira mellékes történet az erdélyi magyarok szempontjából, hogy az RMDSZ kikerült a kormányból. Tehát ezt a kettőt együtt kell nyilván tekinteni, nem lehet elválasztani egymástól, főleg, hogyha egy magyar nyelvű rádióban beszélgetünk, az RMDSZ kiszorítása a kormányból az ennek a nagy negatívuma volt. Most erről nyilván annak idején azt hiszem ebben a műsorban is elég sokat beszélgettünk, hogy miért történt ez így, visszakerülhet-e még az RMDSZ kormányba akár jövőre, akár a választások után. A kérdésre a választ meg is adnám, hogy a választások után igen, van erre esély, addig nem. De ez volt a legfontosabb politikai esemény mindenképpen, ez a június elején, vagy most már nem emlékszem dátumszerűen, hogy ez bekövetkezett. A másik, ez nem esemény, inkább egy konstatálás, hogy ez a nagy koalíció két eredetileg összeférhetetlennek tűnő pártkoalíciója, ez többé-kevésbé működik, tehát nem csak, hogy megtörtént ez a kormányváltás, vagy hatalomváltás nélküli kormányváltás, de egyben is maradt a koalíció, azok után is, hogy ugye most a évvége fele novemberben a Nemzeti Liberális Párt bejelentette, hogy jövő év választásokon nem közösen indulnak a szociáldemokraták.
De hát ez teljesen természetes, hogy nem közösen indul, nem?
Természetesnek tűnik, de már az úgynevezett rotáció megvalósítása előtt, sőt, éppen most olvasgattam, mielőtt adásba kerültünk volna, hogy már januárban nyilatkozta, tehát egy éve lassan, Márcsai Csolákú, hogy ő hosszú távban gondolkodna, és ettől nyilván Nikolaj Csukka sem zárkozott el, mikor kérdezték, tehát hogy ezt a koalíciót meg lehet ismételni 2024 után, és elég akkor értelemszerűen felvetődött az, hogy hát akkor már, ha úgyis együtt akarnak kormányozni, akkor a választók elé álljanak szintén kézzelfogva. De nyilván a Nemzeti Liberális Párt szempontjából szerintem ez volt a logikus lépés. PCD lehet, hogy jobban örült volna a közös listáknak. A liberálisok még úgy tudnak menteni valamit, menthetőt, hogyha megpróbálnak önállóan érvényesülni. Más kérdés az, hogy ez a koalíció nagyon szorítja őket, tehát kényelmetlen, túlszűk, most így nekik a mozgáskerük, hogy a szociáldemokratákkal vannak kormány. Tehát ez a legfontosabb esemény, tehát a sokat emlegetett politikai stabilitás az RMDF kipaterolásának árán, de végül is idén megvalósult. Tehát tényleg politikai stabilitás van. Nyilván nem egy varázsszer, látjuk, hogy Magyarországon is mekkora politikai stabilitás van, de a gazdasági szempontból elmondható, hogy rosszabbul áll, mint Románia. És ehhez kapcsolódik tulajdonképpen akkor mi az év legfontosabb eseménye, az szerintem a gazdaságpolitikai döntések sokasága, ami a mostani legújabb fejlemény, ugye a költségvetés, jövő évi költségvetés kidolgozásában és elfogadásában merült ki elsősorban, ami szerintem kimondottan negatív konnotációi vannak. Tehát amit én hiányolok ebből a nagy koalícióból, és nem vagyok egyedül nyilván, az a szakértelem. Tehát ami szerintem folyamatosan kiütközött, még akkor is, amikor az LMDF kormányon volt, de azután is, miután kikerültek, különösen, mert jobban reflektorfénybe kerültek dolgok, egyszerűen néha az a benyomása egy egyszerű választónak, vagy újságolvasó, hírfogyasztó embernek, hogy néha a döntéshozóknak fogalmuk sincs, hogy egy országot igazgatnak. Én sok példát fel tudnék erre hozni, apróbbakat, nagyobbakat, de ami engem például mellén ütött, és azt hiszem ebben a műsorban is beszéltem róla, ugye fontos fejlemény volt, ha már a fontos eseményeknél tartunk, az új közoktatási törvény és felsőoktatási törvény elfogadása. Gyakorlatilag, ha végignézzük az elfogadott törvények listáját, akkor tényleg ez a legfontosabb, ez a törvénycsomag. De hát valamikor ősszel, mikor már hatályba lépett ez a törvény, és a költségvetési vonzatai is kezdtek érződni, akkor rácsodálkozott Václav Csolákó kormányfő arra, hogy ennyire pénzigényes ennek a jogszabálynak, vagy a két jogszabálynak a gyakorlatba ültetése. Tehát nagyon úgy tűnt, mintha semmiféle előzetes számítás nem volt, amikor kidolgozták ezt a törvényt. Tehát, hogyha a miniszterelnök rácsodálkozik, hogy valami ilyen sok pénzbe kerül, akkor ott szerintem baj van. Most akkor mondjak egy apróbb, de frissebb példát, azt, hogy ugye elfogadták a költségvetést, tegnap előtt, és tegnap már a kormányülésen felmerült, hogy hát ott még kéne dolgokat igazgatni. Ugye azt tudni kell a hallgatóknak, hogy a költségvetés elfogadása előtt közvetlenül a kormányok, most már egymás követő kormányok is minden év végén elfogadnak egy úgynevezett saláfta rendeletet, ami a következő év legfontosabb pénzügyi, adóügyi intézkedéseit, szabályait, előírásait tartalmazza, és ennek alapján számol a költségvetés is. Tehát mikor ebben a saláta rendeletben, amit a költségvetés előtt elfogadtak, az szerepel, hogy az összes közalkalmazott bére 5%-kal nő januártól, kivéve a tanároké, ehhoz képest, és ebben a formában fogadják el a költségvetést is, kiderül, hogy hát végül is mégsem a bizonyos közalkalmazott kategóriák kimaradnak ebből a véremelésből, legalábbis az eddigi hírek szerint, ez majd a jövő heti kormányülésen. Tehát akkor van ugyan politikai stabilitás, de ezt a koalíciót nagyon sok esetben inkoherencia és a szakértelem hiánya jellemezte.
Ha már a pedagógusokat említed, meg kell jegyeznünk azt is, hogy a rotáció előtt volt egy igen komoly pedagógus sztrájk, az elmúlt évtizednek a legnagyobb sztrájkja, május 22-e, ha jól emlékszem, és június 12-e között zajlott ez, és ugye ez volt az az esemény, amely hátráltatta a rotációnak a végrehajtását is.
Igen, tehát hogyha a társadalmi társadalmi mozgolódásokat nézzük, akkor kétségkívül ez a tanári sztrájk volt a legfontosabb esemény. Azt is meg lehet szerintem fogalmazni, anélkül, hogy bárkinek is az érdemeit levonnánk, hogy bárkit akarnánk, hogy a messze menően a pedagógusok jártak a legjobban, ami a jövő évi béremeléseket illeti. Hallottam szakszervezeti vezetőt, aki azt mondta, hogy ez a 20% pluszban, mert ugye idén nekik már volt egy elég jelentős emelésük, az több, mint amennyit ők reméltek és kértek. De ha végignézzük ugye az elmúlt éveket, általában mindig azok a közalkalmazotti kategóriák jártak jól, akik a legjobban verték az asztalt. Ennek is köszönhető, hogy a jelenlegi, még érvényben lévő bértörvény össze-vissza szabdálták mindenféle sürgősségi rendeletekkel, és már rég nem egységes, úgy, ahogy a neve is kéne sugalja, mert ezt elvileg egységes bértörvénynek hívják. És ha már itt tartunk, hogy törvény, tehát emlegettük, hogy a legfontosabb törvény tényleg az oktatási törvények elfogadása volt, a nagy adósága a parlamentnek és a koalíciónak az új közalkalmazotti bértörvény. Mert még az év elején, sőt a tanári sztrájkok idején is arról volt szó, hogy év végéig legkésőbb elkészül egy új közalkalmazotti bértörvény, ami jövőre már hatályba lép. Aztán kisütötték a döntéshozók, a kormányzók, hogy mivel az országos helyreállítási terv csak jövő év végére írja elő egy ilyen törvény elfogadását, el is halasztották, és ugye a tanári béreket külön rendelettel oldották meg. Tehát ez egy nagy törvényhozási szempontból, ez a talán legnagyobb adóssága ennek a koalíciónak.
Korábban arról beszéltünk Cseke Péterrel, a Transzterex főmunkatársával a mai napra készben, amelyben az elmúlt évnek a legfontosabb eseményeit idézzük fel, és fűzzünk az egyes események mellé rövid kommentárt. Tulajdonképpen siker az, hogy megtörtént a rotáció. Viszont van kudarc is, és a nagy kudarc az a schengeni térséghez való csatlakozásnak az elmaradása. Most nyilván azzal vigasztalhatjuk magunkat, hogy félig meddig a levegőben csatlakozhatunk a schengeni térséghez, de hogy ez még mindig nem az a schengeni csatlakozás, amit vártunk. Tehát, hogyha kudarcokról kell beszélni, te elmondtad azt, hogy nagy elmaradás, nagy adósság az egységes bértörvénynek az elfogadása, de adósság a schengeni csatlakozás is, vagy kudarc a schengeni csatlakozás is.
Amikor készültem erre a beszélgetésre, nyilván a kudarc kategóriához soroltam én is Schengen, csak azért is nem helyeztem előbbre, és én utolsó közé tenném a listán, mert az a kategória, aminek a teljesítése, vagy teljesülése nem az itteni, nem a koalíciótól, nem a román politikusoktól, nem is Romániától függött.
Egyáltalán nem függött a Klaus Johannes államfőtől, a külügyminisztertől, belügyminisztertől?
Tehát, hogy mondjam, külső tényezőkön múlott, nem csak a román diplomáciát. Én mondom, nem akarok felmenteni senkit, de hogyha folyamatosan, ha végigköveted a schengeni ügyben történt fejleményeket tavaly decembertől mostanig, egyértelmű, hogy itt azért az osztrák állásponttal volt a probléma, az is egyértelmű. Nagyon, egyébként remekül illusztrálja, hogy mennyire politikai döntés Schengen a magyar álláspont Bulgáriával kapcsolatban. Ez az egészen friss fejlemény, nem tudom, hogy a hallgatók tudnak-e róla, hogy Magyarország nagyon megorrult Szófiára, amért a bolgárok pótvámot vetnének ki az orosz gázra, ami miatt ugye drágulna Magyarország számára az energia. És azzal fenyegette meg Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a bolgárokat, hogyha ettől nem állnak el, akkor meg fogják vétózni a schengeni csatlakozásukat. Könyörűen miköze a pótvámoknak a schengeni csatlakozáshoz. Tehát végül is lehet, hogy kicsit erőltetett a párhuzam, de hát Ausztria is volt, aki ezt művelte a bolgárokkal. És a románokkal mondjuk ők belpolitikai, nem gazdasági okok álltak ezeknek a hátterében. Magyarország már egyértelműen gazdasági okok. De Schengen egyértelműen politikai döntés, vagy az egyes tagállamok belpolitikájának állapota határozza meg az álláspontjukat, vagy gazdasági kérdések, de senki nem figyel oda, mit ír elő a schengeni szabályzat, meg az Európai Unió szerződése. Tehát még egyszer, nyilván kudarc, ezt a felmérések is visszaigazolták tavaly december óta, hogy ezt a román állampolgárok is kudarcként élik meg, tehát nem. De én azt fenntartom, hogy ez nem csak Románián múlott. Ez a nagyon izzadságszagú kompromisszumban nyilván van annak szerepe, hogy az elmúlt hetekben az összes diplomáciai csatornákon Románia nyomást gyakorolt Ausztriára, de hát nem a románok győzték meg az osztrákokat, hogy valamelyest enyítsenek az álláspontjukon, hanem egészen megbízható nyugati lapok sajtóértesülései szerint az Egyesült Államoknak kellett ebben az ügyben zászolni Bécsre. De ezt ne részletezzük, csak mondom, ez a Schengen kudarc, csak nem a román döntéshozókon múlott elsősorban. De ha már kudarcról beszélünk, azért, és ezek inkább a társadalmi és nem politikai vonzatai fontosak, hogy én nem emlékszem még olyan évre, pedig ugye követtem a közéletet 30 éve, ahol sorozatosan ennyi tragédia történt volna az országban, és olyan tragédiák, amelyek mögött általában intézmények, állami intézmények mulasztásai állnak. És itt nyilván többek között az idős otthonoknál történt.
Igen, tehát júliusban tartunk, tehát július idős otthonok, Gabriela Firea, szociális ellátórendszer.
Ennek a politikai vonzata az volt, hogy egy fej hullott, hát több fej is hullott nyilván, mert az alsó szinteken, de Gabriela Firának mennie kellett. Ez egy, ha ez se történt volna meg, akkor én nagyon, hogy is mondjam, még rosszabb fényt vetett volna erre a koalícióra, de legalább egy minimális politikai árat fizettek érte, de hát voltak apróbb, de tényleg nincs olyan, hogy apró tragédia. Tragédia. Most eszembe jut, hogy a krevediai robbanás.
Igen, tehát elérkeztünk augusztushoz, de hát a krevediai robbanás előtt ott volt a tragédia, a baleset, a tengerparti településen pontosan.
Ugye kiderült, hogy a rendőrök, hogyha szabályszerűen járnak el, akkor ez a tragédia nem történt volna meg, mert azt a fiatal sofőrt azt őrizetbe vették volna már korábban, vagy legalábbis elvették volna hajtásiát. mi volt még? Volt ugye a botosányi szülészet előtt hagyott lány esete, akit nem kezeltek. Ezek
meg nem beszéltünk, még emlékszel, még februárban történt az, amikor kiderült, hogy a halott betegekből kivett implantátumokat helyeztek élő betegekbe orvosok. Itt ugye szívsebészekről beszélünk. Tehát, hogy ez is egy olyan, ami talán csak nálunk történhet, meg ez is szerintem kudarc, és ez is szerintem tragédia.
Jó, itt ez szerintem a legtalálóbban kicsit Sors Fintora is, ez az államfő Klaus Jánosz fogalmazta meg, talán az idős otthonoknál történt tragédiák kapcsán, de lehet, hogy más esemény kapcsán, hogy sajnos ott tartunk, hogy a román állam a legalapvetőbb feladatait, azt, hogy a polgárai biztonságát szavatója nem tudja ellátni. És erről nyilván most egyrészt van egy, akár még a kommunizmusból átmentett beidegződések is lehetnek ott a háttérben, meg az elmúlt 20 évben, 30 évben megkövesedett struktúrák, de ezeket képtelen. Most nyilván a román közigazgatási rendszer egészére gondolok, a hivatalok működésére, mint olyan, amit még nem sikerült felrobbantani, és bármelyik politikus, amelyik megpróbál hozzányúlni ezekhez a struktúrákhoz, tehát átszervezni, karcsúsítani, teljesítmény alapúvá tenni a bérezését a közigazgatásban dolgozóknak, az eleve kudarca van ítélve, mert nagyon nehéz ebből a tehetetlenségi állapotából kimozdítani a román közigazgatást. Most például ugye ez a koalíció, különösen miután Mátyás Csolákú vette át a kormányrúdalat, többször elismerte és szorgalmazta, hogy közigazgatás átszervezésére van szükség. Itt most nem a régiósításra, meg a települések összevonására gondolok, de arra is nyilván, ez talán még fontosabb, hanem az intézmények átszervezésére. És a karcsúsítás egyében be is indult, vagy beígértek egy ilyen intézmény átszervezést, amit most ezzel az úgynevezett csalárdarendelettel egyébként el is halasztottak jövő év közepére. Tehát ez egy nagyon kemény dió, bárki is lenne kormányon, tehát nem azt állítom, hogy ez egy könnyű történet, de amikor ezek a tragédiák történnek, akkor szerintem ezt is meg kell említenünk. Nyilván itt mondom, egészen konkrétan megnevezhető személyi mulasztások is történtek. Nem azt állítom, hogy a mindenért csak a román állam elégtelen működése okolható, de kimutathatóan vannak úgymond ilyen rendszer szintű hibák a román intézmények, közintézmények működésében. Nem akarok nagyon előre rohanni, de hát, hogyha már tragédiáról beszélünk, itt van a...
Igen, én ezt akartam volna javasolni, hogy beszéljünk a mi tragédiáinkról is, és még ne beszéljünk a Székelyudvarhelyiről. Ott van a Böjte Csaba gyerekotthonaiban kirobbant szexuális bántalmazásnak az ügye, ott van a Csíkszeredai Márton Áron gimnázium tanárának a groomingja, a szexuális zaklatás sorozata, Székelyudvarhelyi bentlakás
leomlás. Azzal a megjegyzéssel, hogy itt azért nyilván a társadalmi mentalitások is, tehát nem most nem mindent az államra hárítsunk, a társadalmi mentalitások is, az elhallgatás kultúrájának nevezett jelenség jut eszembe a Böjte, meg főleg a Márton Áron gimnáziumban történtek kapcsán, de mondjuk a Böjte ügye tényleg tavalyi, ott is mivel én foglalkoztam, az egyike voltam az újságíróknak, akik ezt elég tüzetesen foglalkoztam az ügyel, és egy nagy anyagot írtam. Én tényleg kimutattam, hogy olyan rendszer szintű hibák vannak Böjte atya otthonainak működésében, amelyek miatt előbb-utóbb bekövetkezett volna az, ami bekövetkezett, és itt ebben ludasok a román állami ellenőrző hatóságok is. Az is kiderült, hogy ők nem ellenőrizték ezeket az otthonokat kellőképpen. Ha igen, azokat nagyon felületesen ellenőrizték, és így tovább. Ez mind kiderül, és bizonyított a cikkeinkben, mert három cikk is megjelent. Ebben az ügyben mondjuk csak az én cikkem tért ki ennek az ilyen jellegű vonzatára. Jó, erről is lehet beszélni. Székelyudvarhelyt azért nem merem említeni, mert ott a felelősség megállapítása az még nem zárult le, büntető eljárás van, én nem tudok ítélkezni senkinek sem nevében, vagy senkiről, nem vagyok bíróság, de ott is szerintem, vagy nagyon gyaníthatóan az emberi mulasztáson túl az egész építkezések ellenőrzésének rendszere is felülvizsgálatra szorul.
Nem említettük még, ha már épületeknél tartunk. Ugye az idei év február 13-án rázta meg a társadalmunkat egy földrengés, és a szó szoros értelmében vett földrengés az elmúlt időszaknak a legnagyobb rengése, 5,2-es erősségű Gorzs megyében, Olténiában, és láthattuk azt, hogy boltok polcairól estek le termékek, épületek homlokzata omlott le, és ezután kezdődött el hát egyfajta felkészülés, vagy számbavétele annak, hogy felkészült-e a földrengésre a romániai társadalom. Arról kezdtünk el beszélni, hogy tudjuk-e, hogy mi a teendő földrengés esetén, mennyire földrengés biztosak az épületeink. Most nyilván a székelyudvarhelyi bentlakás épület nem ilyen szempontból, vagy nem csak ilyen szempontból kell vizsgálnunk, de hogy az épületeink biztonsága, azoknak az épületeknek a biztonsága, ahol betegek vannak, ahová gyerekek járnak, ahová ügyeinket megyünk el intézni, azok milyen állapotban vannak. Tehát erről kezdtünk el beszélni, csak ügyesen fejeződött be.
Nem, de most mondok valamit, ugye a kollektív tragédia, ahol több mint 60-an meghaltak, vagy a tűzben, vagy utána az égési sérüléseikben.
Illetve a kórházi fertőzésben, azt is tegyük hozzá.
Jó, persze, de hogy akkor ugye egy dolog, hogy akkor ebben belebukott Viktor pont a kormánya is, de utána az volt ugye a nagy téma, ezt a Piédiónak nevezett polgármestert, aki egyébként nemrég felmentettek. Többek között, hát akkor az lesz a nagy téma, a közbeszéd arról szólt, hogy az egyetletek tűzvédelmi engedélyeinek beszerzését szigorítani kell, és elindult egy ilyen nagy ellenőrzési hullám, stb. És ez úgy aztán persze elcsitult. Akkor lett nagy téma, hogy nincsenek Romániában égésérülteket kezelő kórházak gyakorlatilag, vagy kórházi részlegek. Akkor is elhangzott több olyan ígéret, hogy 6 ilyen központ is lesz, és abból csak 2 van, vagy másfél, ha jól értem én. Vagy emlékezz vissza, nem idén történt, azt hiszem idén nem volt kórháztűz, tavaly volt, azt hiszem 2 is. Tudom, hogy volt a konstancai kórháztűz, de lehet, hogy idén volt, már nem emlékszem.
Én is úgy emlékszem, hogy volt idén kórháztűz.
Egy ellenőrzési hullám a kórházoknál, hogy biztonságosak egyáltalán ezek az épületek. Most biztos be fog indulni az iskoláknál, bentlakásoknál egy hasonló folyamat, de ezek így elcsitulnak. Tehát valahogy mindig az az érzés az embereknek, hogy nem tanulunk ezekből a történetből. Néhány politikus, néhány fej lehullik.
Igen, de hát ezek is inkább mutatóba.
A Dolybáji esetben a Konstanca megyei rendőrparancsnok, de a belügyminiszter ugye helyén maradt. De aztán elcsitul, és a közvélemény figyelme is másfelé fordul, tehát óhatatlanul is, csak mikor egy tragédia történik, akkor szoktunk ráébredni, hogy valami nincs rendben a román állam működésében. És ez a jelenség, ez a 2003-as évet végig kísérte, és ezek a tragédiák szemléltetik a legjobban, hogy nincs minden rendben.
Igen, de hát sokszor mi a sajtó is felelősek vagyunk abban, hogy egy-egy hát eseményről...
A sajtót a friss események érdeklik, ilyen a sajtó természete, mi a híreket keresünk.
Igen, de hogy nem térünk vissza egy-egy eseményre, nem kérünk számon.
Igen, vagy ritkán kérünk számon, ez teljes mértékben így van. Na de, mivel mi alapvetően mi politikáról szoktuk beszélgetni, én is inkább ahhoz értek, és ha a 2003-as évet politikai szempontból vizsgáljuk, akkor van azért egy nagyon érdekes jelenség. Most mondom, erre a műsorra készülve összevetettem a múlt év decemberében közzétett felmérések eredményeit, a közvéleménykutatások eredményeit, a mostani legfrissebben az INSCOP közvéleménykutató cég adatait vettem figyelembe, ők minden hónapban mérnek. És van egy nagyon érdekes jelenség, ugye sok minden történt idén, többek között ez a rotáció, és ennek ellenére gyakorlatilag, mintha megkövesedtek volna a hazai politikai erőviszonyok. Most arra utalok, hogy tavaly decemberben nyilván akkor is a szociáldemokrata pártnak volt a legnagyobb a támogatottsága, 30%-os, 31,5, most fejből mondom, de ez azt hiszem pontos adat. A liberálisoknak, a Nemzeti Liberális Pártnak volt 20,1 talán, és az AUR-nak 18, valamennyi. És a mostani legfrissebb felmérés, mert gyakorlatilag hiba határon belül ugyanezek az adatok. A PSZD enyhén növekedett, ne, enyhén csökkent, 30% körül van, tehát ilyen másfél százalékpontnyit csökkent, a liberálisok ugyan egy kicsit nőttek, amióta szerintem összefügg azzal, hogy Csalánkó vette át a kormányzatot, meg hogy bejelentették, hogy külön indulnak, 1%-nyit erősödött, azt hiszem 20,1%-ra 20,2-re, és az AUR még nem kúszott fel 20%-ra 19, valamint, tehát erősödött. Tehát a három, és a negyedik helyen álló úszéré egyébként szintén ugyanazon a 10-12% közötti szinten mozog. Tehát nem, ha úgy veszük, akkor politikai szempontból nem történt gyakorlatilag semmilyen elmozdulás Romániában, ez nagyon érdekes, és akár egy bővebb elemzést is megérne. Egy kivétellel, hát ezt kötelező megemlíteni, a Diana Sosalka-féle pártnak az előretörését, amelyiket ugye most már parlamenti küszöb fölött mérnek, hiba határon belül, de fölött. És hát személyesen Diana Sosalka tündöklését idéző el be a román politika színpadán, vagy egén, hogy ne legyek nagyon képzavaros, mert most már ott veri a sokkal ismertebb, sokkal tapasztaltabb politikusokat népszerűségben és ismertségben is, most nem akarok hasból adatokat mondani, de ott van a top 3-ban, top 5-ben minden felmérésben, és az AUR elnökét is verni az elnök választásokon, az államfő választáson, hogyha holnap tartanák. Tehát ezt, nyilván ezt a jelenséget nem szabad figyelmen kívül hagyni, de az AUR nem erősödött számottevően. Tehát ha erősödött is, akkor csak hiba a határon belül. Viszont a Sosakával együtt, Diana Sosakával együtt azért most már elmondható, hogy a szélsőséges nacionalista, ultraradikális, vagy nem tudom milyen jelzőt használjak, romániai pártok hát támogatottsága együttesen elérte a tekintélyes 25%-ot, és ez nem úgy tűnik, hogy jövőre csökkenni fog. Tehát ezzel már jövőre nyilván azért számolni kell.
Igen, és ezzel elérkeztünk a 2024-es esztendőhöz, mely egy szuperválasztási év lesz, és ilyen szempontból érdemes néhány percet szentelni erre az évre. Ha meg lehet jósolni azt, hogy mire számíthatunk? Itt említetted, hogy a nagy pártok gyakorlatilag bekövessettek, tehát nagy változás nem volt itt az ő támogatottságukat illetően. Egyébként épp az INSZKOP-nak az igazgatója mondta azt, hogy Romániában a szélsőséges pártok itt 20% fölé nem igazán fognak csúszni. Tehát, hogy ez meg fog állni, mert hogy egyszerűen nincs már felvevő piaca, tehát kész, ennyi volt. Ennél jobban már nem növekedhetnek.
Ezt hajlok arra, hogy ezt elhiggyem. Olyan szempontból, amikor azt mondja, hogy nincs felvevő piaca, hogy azért körülbelül 20-25% lehet az a választói, hát választói szempontból aktív réteg, amelyik a legtájékozatlanabb, amelyik a vevő az összeesküvés elméletekre, a vevő gyakorlatilag mindenre, amit...
Igen, de nyilván jegyezzük meg, hogy azért ez a 20-25% is fájdalmas, tehát hogy...
Hát fájdalmasan sok, de ha megnézzük, hogy akár Németországban, akár máshol azért a Ausztriában 15 és 20 között vannak, Hollandiában az ilyen típusú, még hogyha nem is ennyire ultraradikális, vagy radikális, vagy agresszív pártok, de azért ez nem megy elszigetel jelenséges. Semmiképpen nem szakíthatjuk el a romániai történéseket attól, ami ugye nyugat Európa másik felében történik. Tehát én is hajlok arra, hogy 20-25%-nál nem lesznek erősebbek, amit szerintem sokkal egyszerűbb történet, igaz, hogy az a legtávolabb, az egy év múlva tisztul le, vagy kevesebb, mint egy év múlva, de ez van a legtávolabb, az állam, az új államfő személye, az elnökválasztás kérdése. Az külön elemzés lesz majd egy év múlva, hogy mit hagyott hátra Klaus Johannis két mandátum alatt, erre most nem is térjünk ki, de az mindenképpen egy esemény, hogy ő kivonul. Hát az, hogy mennyire fog kivonulni, nyilván az még jövő kérdés.
Igen, hát nyilván attól függ, hogy mennyire fog kivonulni, hogy sikerül-e bevonulni valamilyen nemzetközi szervezetbe.
Így van. Én megkockáztattam, és aztán ebben a műsorban már egyszer megkockáztattam, hogyha megnézzük a jelenlegi felméréseket, és sőt, ha megnézzük az elmúlt egy évben végzett összes felmérést, abban messze vezet Mitchell Zsán, a NATO főtitkár helyettes, és én megkockáztattam, mondom, úgy emlékszem, hogy ebben a műsorban is, hogy a PSD a kudarctól való félelmében úgy megpróbál egy vesztes helyzetből nyertes helyzetet faragni, úgyhogy meggyőzi, nem hogy meggyőzi, hanem gyakorlatilag felkéri Zsánát, hogy legyen a PSD államfőjelöltje. Ez nagyon-nagyon leegyszerűsíteni a közszintű szempontjából a képletet. Én meggyőződésem, hogyha az EP választásokon ugye júniusban fél év múlva a szociáldemokrata párt gyengén teljesít önmagához képest, akkor nyilván ez személyesen Márcia Csolák pozícióit is megingatja némileg egyfelől, másfelől, mert ő ugye a potenciális államfőjelöltje a közszintűnek. Én el tudok képzelni egy ilyen taktikai lépést, hogy akkor, ha már ennyire erős Gyarnál, igaz, hogy kétszer kirúgtuk már a közödéből, igaz, hogy elég sok csontváz van a szekrényében, mint a Gyarnának, és ez egy külön beszélgető műsort érdemelne, de de valószínűleg őt fogják indítani. Egy, a Márcia Csolákú egyelőre nagyon irritáltan reagál mindig, amikor az újságírók Zsarna népszerűségéről kérdezik, de ez szerintem meg fog változni.
Igen, tehát legutóbb például elmondta azt, ugye mondjuk el a hallgatóknak, hogy Mircea Joan belebegtette azt, hogy függetlenként indulna az államfőválasztáson, és elmondta Marcel Ciolacu azt, hogy Románia, a román társadalom egyáltalán nincs felkészülve arra, hogy egy független jelölt mögé felsorakozzon az államfőválasztásokon, de hogy ő maga azért indulna az államfőválasztásokon, ezt is elmondta. És mondjuk el még azt Mircea Joan védelmében, hogy, és ezt a poént egyszer már elsütöttem itt a naprakészben, hogy ő egy fél éjszakát volt már az ország államfője, tehát van tapasztalata.
Van, tehát neki tényleg főleg a nemzetközi beágyazottsága fogalmazza ki így arra, hogy ő volt amerikai nagykövet is volt, tehát, és őt most rossz nyelvek szerint ő is próbálja eladni magát itthon, hogy ő gyakorlatilag a Fehérház jelöltje, tehát hogy áldását adta rá a Biden adminisztráció, hogy ő legyen a követő. A Politikóban jelentek meg gyaníthatóan kampány célzattal cikkek arra, hogy John a megváltást hozhatja Románia számára. Na, de mondom, itt én csodálkozom, amikor a politikusok egyszerűen félre söplik, és nem csak Márcia Csolákúra gondolok, de elemzőket is láttam félre söpörni Mircea Joan nevét, amikor az elnök választás került szóba. Nem, tehát ő kikerülhetetlen szereplője lesz a jövő évi államfőválasztásnak, és mondom, számíthatunk arra, hogy a PSD színeiben fogja megnyerni, mert meg fogja nyerni az államfőválasztást. Most nyilván most már csak az a kérdés, hogy kivel fog a felbajozni a második fordulóban. Ha mostani felméréseket nézzük, és Csolákút kihúzzuk a listáról, ugye, akkor nagy eséllyel Sosalkával, vagy
Gyorgyi Szimionnal. Péter, zárjuk a beszélgetésünket az erdélyi magyar közösség és a szuperválasztási év kapcsolatával. Látod, felkészült az erdélyi magyarság a szuperválasztási évre? Készítik az erdélyi magyarságot a szuperválasztási évre? Vagy melyek a veszélyei az erdélyi magyarság számára a szuperválasztási évnek?
Hát én a nagy veszélyt az első megmérettetésben látom az európai parlamenti választásokon. Miért? Több szempontból is. Egyrészt ott kötelező teljesíteni az 5%-os küszöböt ahhoz, vagy 5%-os eredményt ahhoz, hogy legalább két képviselője legyen az LMDF-nek az Európai Parlamentben. Tehát nincs alternatív küszöb, nincs mentőhöz, mint a parlamenti választások esetében. Ha kudarcos lesz, tehát nem lesz meg az 5%, az óhatatlanul is hát befolyásolja a közhangulatot, csalódottságot okoz. Most ez a legfelsőbb szintektől a legalsóbb szintékig nyilván csalódottságot az LMDS vezetőiben, kampány aktivistáiban, bárki, aki egy-egy téglát ez az egész történethez hozzátesz. Tehát ennek a hatása érezhető lesz akár az önkormányzati, akár a parlamenti választások. Parlamenti választásokon elsősorban, mert azért az önkormányzati választások tekintetében, most már erre térnék rá, nem hiszem, hogy különösebb problémái lennének az LMDS-nek. Nyilván Szatmár, Marosvásárhely.
Igen, ezt akartam közbevetni, hogy vannak a frontvárosok, ahol igen, lehet probléma, de azokon a településeken, ahol eddig lazán behozta.
Igen, de az a tapasztalat, ugye, hogy azért az önkormányzati választásokon a mások a prioritásai a feladóknak el tudnak vonatkoztatni sok mindentől, például etnikumtól is, Sóz Zoltán kapott román szavazatokat, nálam jobban kéne. Tudja, hogy Kereskényi pláne kapott román szavazatokat, és számít most is. Jó,
Szászvégen polgármestere szintén kapott Márk Endre román szavazatokat.
Így van, tehát ilyen pozitív példákat felhetünk sorolni, de oda akarok kiukazni, hogy nem az önkormányzati választások lesznek a nagy mumus, hanem az EP választások, mert azok majd akár a parlamenti választásokra is kiadhattak. Még annyit, hogy az EP választásokban nyilván az a legnagyobb probléma, hogy, és ezt maga Kelemen Hunor is elismerte egy beszélgetésen, ami én is ott voltam, én is hallgatóságban voltam, hogy belesújkolták az erdélyi magyarokra, különösen Székelyföldre, hát a magyarországi közmédia elsősorban azt, hogy az EU egy rossz dolog. Tehát nyilván nem az EU egy rossz dolog, hanem az Európai Bizottságot ostorozták általában a közmédiában. És mondom, nyilván a minority fake-pack kudarca, vagy akár a schengeni csatlakozás kudarca erre még rá tesz egy lapáttal. Tehát az RMDS-nek az lesz a nagyon nehéz feladat, hogy egyáltalán urnákhoz szólítani a szavazókat. Tehát az erdélyi magyarok menjenek el szavazni olyan körülmények között, és ez egy fontos tényező, hogy úgy tűnik a mostani felmérések szerint, hogy nagyon nagy lesz a választói aktivitás, tehát hogy nagy lesz a részvétel. Román szavazók részvétele magasabb lesz a megszokottnál, ami nyilván hátrányba hozza az RMDSZ-t ilyen szempontból, mert akkor még jobban kell mozgósítania ahhoz, hogy az az 5% meglegyen. Ha ez az első megmérettetés, ezt az első akadályt veszi az RMDSZ-t, akkor utána szerintem akkor a többi már sokkal gyöldönékenyebb lesz. Ez röviden az én jóslatom, de hát ez nem volt olyan nehéz megjósolni.
Majd beszélni fogunk a tényekről, tehát kristálygömb nincs Cseke Péternél, kristálygömb az én mikrofonom mellett sincs.
De beszélni fogunk. Hogy pozitív hangulatban zárjuk ezt a beszélgetést.
Kérlek.
Én nagyon szeretem a felméréseket, szociológiát is végeztem, többé-kevésbé hiszek is bennük, és emlegettem azt, hogy az erőviszonyok megkövesedni látszanak, nincs jelentős elmozdulás sosalkáikon kívül, viszont van még egy adat, amit érdemes összehasonlítani egy év viszonylatban. Tavaly decemberben a romániaiknak kb. 75%-a gondolta úgy, hogy rossz irányba mennek a dolgok, és idén, hát novemberben, mert decemberi felmérés, de novemberben végzett, 66%-a csökkent ezeknek az aránya, akik pessimisták. Tehát azért ez most szerintem ez is mutat valamit. Nyilván tavaly a több akkor volt, hogy az energiaválság is, nyilván rosszabbul érezték magukat a bőrükben az emberek. Most szerintem egy fokkal jobban, ami szerintem végül is ezt érdemes szóvá tenni és megemlíteni, hogy azért valamelyest javult a közhangulat az országban, ha nem is számottevően, és elképzelhető, hogy ez a trend azért még folytatódik.
Legyen ez a zárszong. Cseke Péter, a Transtelex főmunkatársa. Köszönöm a mostani beszélgetést, köszönöm az egész évi beszélgetéseinket, és hát előre is köszönöm a 2024-es beszélgetéseinket is, hisz a szuperválasztási év miatt lesz, amiről beszélgessünk.
Én is köszönöm, és áldott ünnepeket kívánok a hallgatók.